kérdezték, hogy határozott időn belül elvégezze a gimnáziumot, tehát hogy leérettségizzen. Most viszont azt olvastam ebben a törvénytervezetben, hogy a legénységi állománynak minimum alapfokú iskolai végzettsége kell rendelkeznie, vagyis visszalépünk most kettőt?
Hát mi ezt mondtuk a miniszternek, hogy a szakszeretek nem járulnának hozzá, és nem is járultak hozzá, már kikérte a hozzájárulásunkat, az egy másik ügy, hogy érettségi nélkül ismételten lehessen a rendvédelembe bárkit felvenni, hiszen ezt egy nagy fegyverténynek tartottuk, hogy érettségivel lehetett bejönni. Mert nagyon sokaknak azért kellett elhagyni a rendvédelmet, akkor a rendőrséget is, mert a tűzoltóságnál abban az időben föl lehetett venni érettségi nélkül kollégát, talán még most is, de a rendőrséghez már nem, hogy mindenkinek el kellett végezni, aki nem tudta elvégezni, annak el kellett a rendszerből menni. Hogy ez most visszalépünk-e, ez lehet, hogy egy bizonyos kör irányába kívánják megnyitni a lehetőséget, a hátrányos helyzetű kör irányába, hogy bejussanak, de adott esetben őket is kötelezni kell, hogy X határidőn belül az érettségit megszerezzék, mert az egy teljesen diszkriminatív dolog, hogy nekem kell érettségi, neked meg azért, mert innen jössz, nem kell érettségi.
A korhatár még mindig ilyen 35 év körül van, tehát aki mondjuk én már elmúltam 35 éves, és én most akarnék a rendőrség kötelékébe bekerülni, még mindig azt mondanák, hogy hát ilyen korút már nem vesznek föl, vagy ezt is kiszélesítették?
Ezt kiszélesítik, megnézik, igen, hogy milyen helyzetben van, de egyet tudok, hogy például az 57 év alatti korkedvezménnyel elmentek közül még senkit nem vettek vissza, annak ellenére, hogy évrendőre is van közöttük, úgyhogy ezt egy kicsikét azért tegyük félre. Nagyon sok olyan ember van, aki visszajönne, de nem tudott már visszajönni.
Bárdos Juditnak, a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete főtitkárának köszönöm szépen a beszélgetést. Arról beszélgettünk, hogy a rendvédelmi szakszervezetek helyett magyar rendvédelmi kart szeretne a kormány. Erről nyújtott be Pintér Sándor belügyminiszter szombaton a ház elé egy törvény tervezetet, egy törvény módosítást. Meglátjuk, mi lesz. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
4:01, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. 100%-os a nemzetgazdasági miniszter támogatottsága a Fidesz képviselőcsoportján belül, jelentette ki a vezető kormánypárt frakció vezetője. Lázár János szerint, ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem fog érdemi kérdésként felmerülni, hogy megvonják a bizalmat Matolcsy Györgytől. 10 hetet kapott arra a magyar kormány az Európai Bizottságtól, hogy a végtörlesztés ügyét tisztázza, mondta Brüsszelben Michel Barnier, belső piacért felelős biztos szóvivője. A bizottság már korábban aggodalmait fejezte ki a magyar intézkedéssel kapcsolatban, a múlt héten pedig 8 nagy európai bank levélben kérte Brüsszel támogatását a magyar kormánnyal szemben a végtörlesztés ügyében. Az új görög miniszterelnök megerősítette, hogy kormánya teljesíteni fogja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a második nemzetközi támogatási programmal kapcsolatban vállalt. Lukasz Papadémosz azt is hangoztatta, hogy Athénnak további reformokat kell elvégezni, amelyek szükségesek ahhoz is, hogy országa az euróövezet tagja maradjon. Úgy vélte, az uniós megállapodásoknak köszönhetően nagyon jó az esély annak, hogy a görög államadósság kellő mértékben csökkenni fog. Végül az időjárásról, egyelőre nem várható változás az időjárásban, szerdától lesz egy kisebb, akkortól eső, esetleg havazás is előfordulhat, a hőmérséklet napközben fagypont körül alakul majd, a jövő hónap eleje viszont enyhülést ígér. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, vagyis az ILO több ponton is kifogásolta az új munkatörvénykönyvének korábbi tervezetét, és nem mellesleg javasolta a magyar kormánynak, hogy folytasson párbeszédet a munkaügyi törvények reformjáról. Gyakorlatilag a múlt héten mondhatom azt, hogy a sajtó hangos volt Től elég sokféle értelmezést lehetett hallani. Mi most egy megint másik értelmezésbe fogunk kezdeni. Vendégem ugyanis a stúdióban Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sokszor beszélgetünk mi már az ILO-ról, azt is tudtuk, hogy több magyar szakszervezet kérte az ILO-tól, ez az ENSZ szakosított szerve, hogy vizsgálják meg a magyar munkatörvénykönyvének tervezetét, most jött el a pillanat, és hát mondjuk én nem csodálkozom azon, hogy a kormány is másként értékeli ezt, és azok, akik érdekeltek is másként értékelik ezt. Önök mennyire tartják súlyosnak ezeket a megállapításokat, aztán majd végigmegyünk rajtuk.
Rendkívül súlyosnak tartjuk, hiszen ez a szeptember 26-ai változat, és a Nemzetközi Munkajogi Szervezet, az ILO, a majdan elfogadott törvényt is vizsgálni fogja, és hogyha ütközik, akkor elmarasztalhatja a magyar kormányt, hiszen az ILO háromoldalú testület, ott vannak a kormányok, ott vannak a munkavállalók, és ott vannak a munkáltatók.
De milyen konzekvenciája van, hogyha elmarasztalja a magyar kormányt? Nem jönnek a befektetők, vagy egy befektetőt mennyire érint az, hogy Magyarországon rosszabb helyzetben van egy munkavállaló, neki az a jó, ha minél kevesebbe kerül?
Persze, hát mindenkinek az a jó, ha mindig kevesebbe kerül, csak éppen nem lehet majd miből megélni. Én meg azt gondolom, hogy Magyarország munkaügyi politikáját minősíti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, ezen kívül az Európai Unió bizottsága is, és úgy gondoljuk, hogy az is számít, amit a magyar hat szakszervezeti konfederáció együttesen mond.
Akkor kezdjünk bele ezekbe a főbb megállapításokba. Ebben a műsorban már én meg sem tudom számolni, hogy hányszor beszélgettünk mi, nem csak önnel, hanem más érdekvédőkkel is arról, hogy a munkatörvénykönyve tervezetében a szabad véleménynyilvánítást korlátozó tervezet van. Így kell, hogy fogalmazzak, mert amíg nincs elfogadva. Az ILO is ezt elsőként ezt jelölte meg, és kéri ennek az eltörlését, mert hogy ez diszkriminál.
Igen, úgy gondolom, hogy nem korlátozhatja a szabad véleménynyilvánítást, mint ahogy sok minden mást sem korlátozhat az új munkatörvénykönyv. Egyszerűen azért, mert vannak nemzetközi konvenciók, vannak itthoni hazai hagyományok a rendszerváltás óta, és nem lehet ilyen módon beavatkozni, megsérteni a magánélet, a személyiségi jogok fennhatóságát.
Ön előtt Bárdos Judittal beszélgettem telefonon, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Magyar Rendvédelmi Kart meg akarják alakítani, legalábbis szombaton Pintér Sándor benyújtotta ezt a törvénytervezetet. Ebben a törvénytervezetben, tehát ezt csak azért mondom, mert mintha nem jutott volna el az ILO megjegyzés. Ebben pontosan benne van megfogalmazva ugyanez.
Így van, az, hogy aztán a fegyveres és rendvédelmi dolgozók számára létesítendő kamara milyen hatással lesz az érdekvédelemre, azt gondolom kifejtette a megkérdezett szakszervezeti tisztségviselő. De nem abba az irányba haladnak a dolgok, hogy valódi társadalmi párbeszéd alakuljon ki Magyarországon, sem országos, sem helyi szinten.
Én ezt csak azért mondtam, hogy ez a megállapítás már ezek szerint a kormány birtokában volt, ez az ILO megállapítás, és ennek ellenére bekerült így egy törvényjavaslat. Vagyis akkor térjünk vissza arra, amivel kezdtük, hogy azt gondolja, hogy ennek lesz súlya, hogyha az ILO a végleges törvényt is úgy fogja minősíteni, hogy ez elfogadhatatlan a mai demokratikus világban. Tehát nem nagyon tűnik úgy, hogy ez bármit is befolyásolna.
Hát ezt szerintem már a hallgatók hozzászoktak ahhoz, hogy a kormány döntéseit általában nem befolyásolják más vélemények, sem akarok példákat mondani az IMF-ről és egyebekről, viszont a kormány minősítette, ugye az NGM, tehát minősítette az ILO elemzését, felületesen rosszul, és szerintem nem a valóságnak megfelelően.
Ezt hogy érti?
Hát úgy értem, hogy megsértődtek, hogy egyáltalán van ilyen vélemény, pedig ez csak egy első vélemény és egy gyors fordításról van szó, a szakmai fordítás folyamatban van, de nem lehet, hogy a magyar kormány a homokba dugja a fejét, és azt mondja, hogy ő mindent jól csinál. Én tegnap egy kicsit átfutottam azt a 682 módosító indítványt, ami a munkatörvénykönyv tervezetéhez, a benyújtott tervezethez kapcsolódik. Azt gondolom, hogy probléma lesz majd a frakciók és a kormány között is, illetve a tárca között, mert látok olyat, hogy mit tudom én, magyartalan megfogalmazás, akkor alapvető dolgokban próbálnak mást javasolni a képviselők. Rengeteg módosító indítvány van, ez mutatja egy kicsit a tervezet slendriánságát, felületességét, elnagyoltságát, elkapkodottságát.
Ez a megállapítás lehet, hogy igaz, de ettől nem leszünk előrébb, viszont reagált arra, hogy a kormány hogy reagált rá. Ők azt mondják, hogy ez egy szeptember 26-ai állapot volt, amit vizsgált az ILO, és hogy a kormány 3 héttel később véglegesített, és ennek köszönhetően több észrevételük a két időpont között lefolytatott egyeztetések kapcsán már, meg a szakszervezetekkel való egyeztetés kapcsán bekerült, tehát hogy már nem ez az állapot a jellemző, amiről most az ILO vélemény nyilvánított. Akkor, ha ön végigolvasta, akkor vegyük sor, hogy mik azok, amelyek ennek ellenére sem változtak, tehát amiről még érdemes beszélni.
Ezek nem voltak egyeztetések, ezek voltak találkozók, tehát semmiféle garanciális elem nem épült be az egyeztetésekbe, és nem változott, ha csak egy mondatot szabad idéznem, hogy mi a célja a kormányzati intézkedésnek ebben a tervezetben. A rugalmasabb foglalkoztatás érdekében a vállalkozások a lehető legalacsonyabb adminisztratív költséggel, illetve legkisebb kockázattal vehessenek fel, és bocsáthassanak el munkavállalókat. Hát, hogyha ez a filozófiája, akkor mi a fenét várunk néhány informális találkozótól, hát nyilván nem is képviselhették az oldalt. Másrésztről pedig 3 csoportja van ugye a kifogásainknak, és az ILO is tulajdonképpen követi ezt a 3 csoportot. Az első a keresetek és a jövedelmek csökkentése törvényi úton, példa nem volt a rendszerváltás óta, hogy ilyet merjen egy kormány csinálni. A másik, hogy polgári jogiasítani akarják a munkaszerződéseket, ami önmagában elég érdekes kísérlet. A harmadik pedig megtámadták az országos szakszervezeteket és a helyi szakszervezeteket, ami ugyancsak nem divat Nyugat-Európában.
A szakszervezetek miért hisznek és miért bíznak abban, hogy ezt meg tudják hekkelni, ezt a szándékot, mikor megint csak visszautalok, hogy már a második kar létrehozásáról hallunk, amiből aztán nyilván majd később kamarák lesznek.
Nekünk akkor is harcolni kell a munkavállalók jogaiért, hogyha a kormánynak semmiféle akarata vagy szándéka nincs a saját.
De nem, hogy tudnak harcolni, hogyha nincs hozzá jogosítványuk, tehát én is szeretnék harcolni valamiért, de hogyha nincs hozzá jogosítványom, elmondhatom a véleményem a Hyde Parkban, aztán jó napot.
Hát a Hyde Park helyén most pénteken volt egy találkozó a Fidesz frakció vezetőjével, és azt gondolom, hogy a közel 2 órás beszélgetésen sokkal normálisabb hangnemet ütöttek meg a felek, mint egyébként korábban.
Ki találkozott Lázár Jánoson?
A 4 együttműködő konfederáció elnökei, és úgy láttam, hogy van arra hajlandóság, hogy még a részletes vita előtt is legyen konzultáció. Az, hogy ennek mi lesz az eredménye, az természetesen én nem vindikálom magamnak a jogot, hogy megjósoljam. De az, hogy nincs társadalmi párbeszéd, az a lehető legsúlyosabb dolog, ami történhet egy országban. A társadalmi párbeszéd hiánya nem tud elvezetni természetesen a társadalmi igazságossághoz, nem tud erős ország épülni, mert nem bíznak az emberek egymásba. Bizalmi válságban Magyarországon a politika és az állampolgárok között, ennek sokféle jele van, de azt gondolom, hogy meg kellene fontolni azokat az intelmeket, amit az ILO megfogalmazott, és azt is, amit Andor László foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős EU biztos mondott, és nagyon érdekes párhuzamot láttam az ő nyilatkozatában, tartott egy beszédet az ILO-nál, és az az álláspontja, amit én teljesen osztok, hogy bizonytalan munkahelyek emelkedő száma jelenti az egyik veszélyt, a másikat pedig a bizonytalan munkaszerződések elszaporodása. Ugye a rugalmasság a munkavállaló szempontjából a bizonytalanságot jeleníti meg, hiszen a rugalmasságban olyan szabad kezet kapnak a munkáltatók, amire példa nem volt idáig. Jellemzően olyan pontokon egyébként, ahol a legtöbb törvénysértést elkövették, a pihenőidő kiadás, a szabadság kiadás, a bérek, átlagkereset, stb. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy a rugalmasság egyenlő a bizonytalansággal, akkor nagy baj van.
Korábban, amikor elkezdtük a munkatörvénykönyve tervezetéről való beszélgetést, a VOSZ főtitkárával is elég sokszor beszélgettem, és azt mondta, hogy vállalkozói oldalról sem jó, hogyha ez a törvénytervezet valósul meg, tehát nekik sem jó az, hogyha az emberek rossz kedvűen és nem 100%-osan dolgoznak, tehát hogy visszaüthet, azt akarom mondani. A mai napig megvan-e önök között a párbeszéd, és a vélemények azok hasonlóan alakulnak-e?
Úgy gondolom, hogy a kormány és a vállalkozók és különféle érdekképviseletei között létrejött alkú sebezhető. Azért sebezhető, mert a vállalkozóknak a munkavállalókkal kellene megegyezni, tűnik vissza, hogy ezzel nem lehet letudni a szabályozás miben létét, hogy a kormány enged a munkáltatóknak és az ő kedvükre módosítja a munkatörvénykönyvét. A munkáltatók nem tudnak minden nap konzultálni a kormányon, a kormány letudja, beadta a tervezetet, a parlament megvitatja, gondolom elfogadja kisebb módosításokkal, de az Isten szerelmére azokkal kell tárgyalni, akikkel munkaviszony létezik, és azokkal az érdekképviseletekkel, akik helyben próbálják az emberek dolgait intézni. Ezt a láncszemet nem lehet kihagyni.
Ezek szerint azért megpróbálják, innen fogjuk folytatni néhány perc múlva.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Reklám.
Népszava előfizetését most értékes ajándékkönyvekkel jutalmazzuk. Válasszon kedvére, tetszés szerinti értékben. A könyvek listáját keresse a szerdai Népszavában és a www.népszava.hu/könyves-előfizetés címen.
Itt a kötelező váltás ideje. Ebben a Klubrádió is szeretne az ön segítségére lenni. Aki a Klubrádió honlapján keresztül köti meg a kötelező biztosítását, az nem csak nyugodtan ülhet karosszékében, de egyben a Klubrádiót is támogatja. További részletek a www.klubradio.hu oldalon.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több és egy kicsivel olcsóbb.
Hadd szóljon! Megjelent a Hadd szóljon koncert CD. A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Habos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Ródi János, Cipő, a Kabari Akusztik, és László, Gerendás Péter, a Padödő, Csomló Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagysikerű hangverseny legszebb 14 dala van a frissen megjelent lemezen.
Ha én rózsa volnék.
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen, megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület Bokor utca 135, a Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Tóthi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Fő utca 40, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körút 26 szám alatt.
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenék, s nem lennék játéka mindenféle szín.
Megjelent a Hadd szóljon koncert CD. Ára 2490 forint. A lemez támogatottja a Klubrádió.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem továbbra is Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnöke, akivel az ILO intelmeiről beszélgetünk. Ugye a munkatörvénykönyve kapcsán a hat konföderáció beadott véleményezés az ILO-nak a munkatörvénykönyve tervezetét, és erre jött egy reakció. Elég sok ponton nagyon szigorú megállapításokat tett az ILO, például a szabad véleménynyilvánítást korlátozó rendelkezések eltörlését javasolja, és még nagyon-nagyon sok-sok minden. És ott tartottunk, hogy a munkavállaló meg a munkáltató azok közvetlenül egymással állnak kapcsolatban, mondta ön, és nem lehet a kormányon szaladgálni, amikor már létrejön egy keret, vagyis egy új munkatörvénykönyve, egymás között kell megoldani, és szükség van a három oldalra. Erre mondtam én azt, hogy nem úgy tűnik, hogy a harmadik oldal az a szakszervezetek marad, nagyon úgy tűnik, hogy különböző karok, ugye most a rendvédelmi kar alakult meg, de már van a köztisztviselői kar is, szóval, hogy egy harmadik megoldás fele mennek el a dolgok.
Rossz irány. Tehát azt gondolom, hogy részint ugye az adott szektorban dolgozó szakszervezetek ellenkezését már ismerheti a közvélemény, másfelől pedig ilyen módon ráerőltetni az akaratát a kormánynak különféle foglalkozási csoportokra. Hát rossz bal sejtelmei vannak az embernek erről. és úgy gondolom, hogy egy-két kollega talán történelmi élményeket is idézőjelbetéve felhozott. Nem normális dolog az, hogyha megpróbálják a véleménynyilvánítás szabadságát így módon is befolyásolni és korlátozni. Nem normális dolog az, hogy olyan karokat szerveznek, ahol nyilván az ottani szerveződés vezetőjét a kormány nevezi ki. Hát nem, egyszerűen nem is lehet tovább kommentálni ezt a dolgot. A versenyszférában és a közüzemeknél nincs ilyen, és nem is lesz ilyen, és azt gondolom, hogy intő példa lehet az, hogy hogyan nem szabad a társadalmi kapcsolatokat átrendezni.
Én meg azt mondom, hogy és megint csak hagy okoskodjak, hogy ma, amikor olyan magas a munkanélküliség, amilyen magas, amikor mondjuk egy egyszerű embernek, mondjuk nekem az a legfontosabb, hogy legyen állásom és havi fizetésem, akkor sok mindent le lehet nyomni a torkomon, és azt gondolom, hogy más ember is így gondolja, mert holnap is enni kell adni a gyerekemnek, holnap is ki kell fizetni a lakásom, stb. Vagyis, hogy mi nem vagyunk hősök. Azt gondolom, hogy a társadalom nagy része nem hős, és nem is akar hős lenni, egyszerűen tisztességesen meg akar élni. És ezért megköti a maga kompromisszumait.
Muszáj kompromisszumokat kötni, de nem elvtelenül, és nem egy diktátum alapján, vagy több diktátum alapján.
De hát, ha nincs más lehetősége?
Az embereknek az a feladatuk, hogy a családot ellássák, keressenek, dolgozhassanak tisztes bérért, nem tisztességes, tisztes bérért, és a munkáltatóknak pedig nyilván elemi érdekük a helyi munkabéke, a munkahelyi kapcsolatok rendezettsége, mert ez piaci előnyt jelent. Tehát ezeket nem belátni és úgy csinálni, hogy nem tárgyalok se országos szinten, esetleg helyi szinten sem, azt gondolom, hogy ez a lehető legrosszabb mutatványa ennek a kormánynak. Nem lehet a szakszervezeteket megsemmisíteni, például helyi szinten, hogy az ILO az egyik észrevételében elmondja, hogy mindegy, hogy nem tudom én, a 10%-os szervezettséget eléri-e az adott szakszervezet, vagy nem, akkor is joga van asztalhoz ülni, a kollektív szerződésről tárgyalni, és akkor is joga van az ottani tisztségviselőnek is a kiemelt munkajogi védelemre, nem csak a 10%-ot meghaladó szervezettségnél. Ugye nem is beszélve arról, hogy a működés feltételeit sem akarják biztosítani a munkáltatók, én meg úgy gondolom, ahogy az ILO talán pontosabban megfogalmazta, mint én, hogy a szabad szervezkedés alapelveit sérti, hogyha egyébként a működés feltételei nem biztosítottak. Itt nem arról van szó, hogy nem tudom én milyen irodát kell adni, stb. Csak a 10%-os munkaidőkedvezmény az egy sóhajnyi munkaidőkedvezmény, az nagyon kevés arra, hogy az emberekkel foglalkozzanak a tisztségviselők. Ezt is, mást is fölhoztuk, elmondtuk a kormánynak, elmondtuk a frakciónak, tehát nem normális dolog az, hogy megpróbálják beszűkíteni ezeket a lehetőségeket, és néha teljesen buta és ostoba példákkal jönnek, hogy Nyugat-Európában van ilyen, ugye a szisztéma egyszerű, mindig megnézem, hogy melyik nyugat-európai országban van a lehető legrosszabb megoldás az adott jogintézményre, azokat összeszedem, és azt mondom, hogy ez nyugat-európai minta. Hát egy fenét. Én meg úgy gondolom, hogy tisztességes, nyílt, őszinte tárgyalásokkal lehet rendezni ezt, addig, amíg ebből esetleg nagyobb problémák nem keletkeznek.
Ön azt mondta, hogy a múlt hét végén Lázár Jánossal tárgyaltak többen. Mit lehet tudni erről a tárgyalásról?
Az, hogy valószínűleg megint ellentétek lesznek a kormány és a frakció között. Ugye erre már láttunk példát az elmúlt hetekben. Mert egyszerűen az a fajta irányultsága a törvénytervezett írói részéről, akiknek egy része nagy cégeknél dolgozik, és próbálja nyilván segíteni az ottani és más cégek human managementjét. Azt gondolom, hogy ez nem jó irány. Tartósan, hiszen ez a munkatörvénykönyv évekre, esetleg évtizedre meghatározza a magyar munkavállalók sorsát, és azt nem lehet, hogy most először a rendszerváltás óta intézményesen csökkentsék például a keresetét a munkavállalóknak. Tehát a műszakpótlékkal, az átlagkereset likvidálásával, távoléti díj ugye lényegesen kevesebb, a túlórák ki nem fizetésével, ezt többször elmondtuk már, hogyha valaki túlórázik, akkor azért teszi, mert kevés a fizetése. És ne a munkáltató döntse el, hogy ezt szabad időben adja ki, a tárgyévet követő év végéig nem is fognak rá emlékezni, és csak viták lesznek, és nem lesz kiadva. Az ügyura a munkavállaló. Ő vállalja a többletterhet azzal, hogy túlórát vállal és csinálja, akkor ha adott esetben ő azt mondja, hogy neki szabad idő kell, hagyd döntse már el, hogy neki az kell, de mondjuk az esetek 98%-ában természetesen fizetéskiegészítést akar.
Azért zárójelben megjegyzem, hogy ma is meglehetősen kiszolgáltatott, és szerintem korábban is, és mindig is sokkal kiszolgáltatottabb a munkavállaló.
Csak most ez növelni.
Csak most ez törvénybe rögzítve lesz, így is sokszor nem adják ki a szabadságot, nem adják ki a túlórát, ezt ön is célzott rá, én is céloztam rá, csak hogy legalább lehetett hova fordulni most meg, ha ez törvényben rögzített lesz, akkor gyakorlatilag deklarálják, hogy ez így lehet. Még nagyon pici időnk van, beszéljünk még arról, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának átalakításáról szóló törvényjavaslatot is. Az előterjesztésben az van, hogy a következő évtől két típusú ellátást kapnának, a rehabilitációsat vagy a rokkantságit. Nem minden rokkantról van itt szó, hanem csak egy szűkebb körről. Önök ezt elfogadhatónak tartják-e? Mert hogy azt gondolom, hogy abban nincs vita, hogy aki valójában nem rokkant, hanem kihasznált egy kiskaput, az tényleg kerüljön vissza a munka világába, vagy a munkanélküliség világába. Az viszont, aki tényleg rokkant, az tényleg kapjon a mi adónkból járulékot, vagy nyugdíjat, most mindegy, hogy minek nevezem. Szóval, hogy maga az elv mennyire elfogadható, és maga tervezett önöknek?
Sajnos ugyanazt tapasztalom, mint a sztrájk törvényére, hogy néhány helytelen sztrájk gyakorlat után úgy döntöttek, hogy az egész munkavállalói kört büntetik azzal, hogy nem engedik őket sztrájkolni, hiszen a bíróságok nem bennek, nem tudnak és nem akarnak dönteni. Itt ugyanez van. Biztosan voltak olyanok, hiszen erről voltak hírek, hogy visszaéltek a helyzettel, sőt orvosperek voltak ebben az ügyben, de nem ez a többség. A többség az, akit most esetleg porig fognak alázni ezzel a változtatással, mert a változtatás nincs előkészítve, nem voltak hatástanulmányok, hogy körülbelül milyen következményekkel jár egy ilyen módosítás, és egyszerűen nem is mérlegelik az egyes embert, az egyes ellátottat, hogy ő milyen helyzetben van, ha akar elmegy felülvizsgálatra, ha akar nem megy el felülvizsgálatra. Tehát azt gondolom, hogy elkapkodott, elhamarkodott, végig gondolatlan a szabályozás ilyetén megvalósítása, illetve hát most beterjesztése.
Ugye az egyes és a kettes csoportba tartozók, ebből kimaradnak a hármas csoportú egészségkárosodási rokkantsági nyugdíjba részesülőknek kell majd felülvizsgálatra jelentkezniük, ők nagyjából 110 ezeren vannak, és akkor fog kiderülni, legalábbis így gondolja a kormány, hogy valójában hányan fognak tudni maradni. Tehát akkor ez is elfogadhatatlan így önök számára, vagy azt mondja, hogy még ennél is jobban kellett volna szűkíteni a kört?
Alaposabban, jobban és jobban előkészítve nem lehet azt megtenni, most már nem tudom, hanyasszor teszi meg a kormány, hogy egy kisebbségi magatartást úgy értékel és úgy szankcionál, hogy a teljes populációt bünteti. Tehát azt gondolom, hogy eddig is tehettek volna érte, egyébként ezért minden kormány felelős, most teljesen mindegy, hogy melyik volt az előző, meg az azt megelőző, mert tudtak erről, mint ahogy tudnak a fekete munkáról, de kollaboráltak ezekkel a helyzetekkel, most pedig megvilágosodtak, és hirtelen, végig gondolatlanul úgy csapnak, hogy másokat is, olyanokat is ér ez a csapás, akik végképp nem szolgáltak rá. Tehát azt gondolom, hogy nincs jól előkészítve, nincs végig gondolva, és a társadalmi hatását, a családokra gyakorolt hatását egyszerűen nem is vették figyelembe. Tehát azt gondolom, hogy ez kapkodás, felületesség és rögtönzés.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Borsik Jánossal, az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége elnökével beszélgettem az elmúlt fél órában.
Köszönöm szépen.
És ezzel mai műsorunk végére ért, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok, meg is ragadom az alkalmat, és gyorsan elmondom, hogy mi mindenről beszélhetünk mindjárt. Például beszéljük meg, hogy legalább Matolcsy György elégedett saját gazdaságpolitikájával, míg az ellenzék szerint le kellene mondania, már a szó is furcsa, az unortodox gazdaságpolitikájának kudarca miatt. Aztán beszéljük meg azt is, hogy a